Talán még hozzárakhatjuk, hogy szálakat is szoktak a betonba keverni, Rämillä kun leikkaa, ja sitten fiikkasi, että nyt montaa, että nyt ei ole tehty tutkia kuravu tonnumainen kuulun. Samoin, että selvittäisi mennyt samaro, että lähtsun kurssa pyörän saa, että vetunnata silaatsaako, että silaatsaako ehkäliäri nyt, is, että silaatsaako ehkäliäri mindenképpen szükségünk van arra az ismeretre, hogy a szilárdság az egy milyen valószínűségi értékhez tartozik, és ezt úgy szokták megadni, hogy a szilárdságot ábrázolják, mint egy sűrűségfüggvény, tehát ide rakom a retonnak a szilárdságát, az FC, ez a sűrűségfüggvény lenne, és ezek a kísérleteknek a gyakoriságait mutatnám, tehát látjuk, hogy zömmel lenne mondjuk a szilárdságnak az átlagértéke valahol. Nem az átlagértéket szoktuk használni, hanem egy alsó küszöbértéket, ezt jelölik FCK-val, amelyik FCK az tipikusan az 5%-os küszöbértékhez tartozik. Ez azt jelenti, hogy 5%-os küszöbérték, hogy ha végzünk 100 darab kísérletet, egy olyan betonnak, amikor a szilárdságot FCK, akkor a 100-ból láthatóan 90-ről nagyobb lesz ennél az értéknél. Tehát nagyon nagy esélye, hogy gondoljuk, hogy ennél az értéknél nagyobb lesz a betonnak a szilárdsága. Ez lenne a beton szilárdságnak a karakterisztikus értéke. Beton szilárdság karakterisztikus értéke, amely az 5%-os küszöbértékhez tartozik. Ez az, ami általában minősítik magát a beton. Na most az, hogy 5%-ban kisebb a szilárdság, ez mondjuk elég nagy szám, ez ugye 1 a 20-ból, tehát a közvetlen a tervezésnél egy ennél szigorúbb eredményeket szoktak figyelembe venni. Ez az FCD, ez a beton szilárdságnak Deming Design tervezési értéke, beton szilárdság tervezési értéke, és ez az 1/1000-es küszöbértékhez tartozik, ami azt jelenti, hogy elvileg, hogyha végeznék 1000 kísérletet, akkor várhatunk 1000 kísérletből 999-ben ennél nagyobb szilárdság értéket kapnánk, mint ez. Tehát ez az az érték, amely általában a tervezés alapjában szolgál, ez az 1000-hez tartozó küszöbérték. A nagyon lényeges, hogyha a betont elkészítjük, akkor a betonnak a szilárdsága az időben változik. Tehát ide rakom a betont, és ide rakom a betonnak a szilárdságát, az FCD-t. Azt fogjuk látni, hogy az időben változik. És azt is tanulták, hogy a normál beton esetén a 28 napos korban mondjuk azt, hogy a beton eléri a szilárdságát, tehát ide rakom 28 napot, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az érték, amit itt látok, ez lenne a betonnak a szilárdsága, a 28 napos szilárdsága. Természetesen nem áll meg a beton szilárdulása, tehát igazából ezután még durván egy 10%-os szilárdulás történik, tehát a beton a végső állapotában nagyobb szilárdságra mutat, mint amit a tervezéskor a 28 napnak megfelelően figyelembe veszünk. Ha megnézzük a 14 napot, akkor a 14 naphoz durván a szilárdságnak a 70%-a tartozik, és a 2 naphoz valahogy itt, ott durván a szilárdságnak a 50%-a tartozik. Ez azért nagyon lényeges, hogy hogyan változik a szilárdság az időben, mert az időpénz, a zsaluzat is pénz, tehát a zsaluzat kicsadozással nagyon gyakran nem várják meg a 28 napot, azt lehet, hogy 10 nap után általában ki lehet zsadozni a magyarokon szerkezetet. Esetleg alá szokták még támasztani, hogy ne deformálódjon, de az önsúlyát általában a szerkezet már tudja viselni, mondom, hogy alátámasztást érdemes végrehajtani, elsősorban azért, hogy ne deformálódjon, ne hajoljon le maga a magyarokon szerkezet, de a kicsadozást el lehet végezni. Gyakorlaton volt már szó a beton jeléről, de ez nagyon lényeges, tehát megismételném, ha van egy olyan betonunk, ami C20-25-ös, bennünk az első szám érdekel, ez a 20, ez adja a betonnak a karakterisztikus szilárdságát, tehát ebben az esetben a karakterisztikus szilárdság newton per milliméter négyzet. Tehát ha tudjuk a betonnak a jelét, a beton, amit vásárolunk, akkor ebből a betonnak a karakterisztikus szilárdsága automatikusan adunk. Ezt egyébként statisztikai módszerekkel lehet ellenőrizni, és ebből a karakterisztikus szilárdságból a tervezési szilárdságot az egyszerűen egy biztonsági tényező bevezetésével szokták meghatározni, tehát ezt is kérje elő a szabvány, tehát az FCK, az ugyanúgy, hogy az FCK felosztjuk a betonra valamit a tényezővel, amelyik másfél. Tehát ez lenne az a szilárdság, amit a betonban figyelembe kell venni. A betonnak van még egy nagyon fontos figyelembe vehető tulajdonsága, ezek a betonnak az időben lejátszódó alakváltozása. Tehát írjuk föl, időben lejátszódó alakváltozások, deformáció. Két tipikus időben lejátszódó alakváltozása van a betonnak. Az első, amit megbeszélnénk, az a betonnak a kúszása. Tehát a beton kúszása az első. Tehát kúszás. Nagyon egyszerűen fogalmazva, a kúszás nem más, mint a teher hatására bekövetkező időben létrejövő alakváltozás. Tehát a teher hatására bekövetkező időben létrejövő alakváltozás. Ha képzeletben egy beton elemet megtervelünk, tehát működik egy teher magán a beton elemen, és a teherből keletkezik egy feszültség, egy szigma feszültség, és tegyük fel, hogy a teher működésnek kezdőpontja az a T0, és először tételezzük fel, hogy végtelen sokáig működik ez a feszültség magára a betonhasárra, akkor azt tudjuk látni, hogy ebből az állandó feszültségből keletkezni fog a betonban egy deformáció, tehát itt rakom az epsilon, de a deformáció úgy fog kinézni, hogy amikor megterheljük, ahogy tanultuk mechanikából, akkor van benne egy rugalmas deformáció, és azt várnánk, hogy ez a deformáció, ha nem változik a teher, akkor ez a deformáció marad magán a szerkezeten. De a valóságban nem ez történik, azt fogjuk látni, hogy rajta hagyjuk a tervet, a teher hatására nyomódik össze folyamatosan ez a hasár. Ez az időben lejátszódó változás, ez a kúszása. Tehát valahogy így fog változni maga a deformáció, és ennek megfelelően a deformációnak két része van. Van egy rugalmas deformáció, ez jelölünk epsilon R-vel, tehát az rugalmas deformációt jelölünk epsilon R-vel, és az időben lejátszódó kúszási deformációt jelölünk epsilon phi-vel. Tehát ez a két deformáció az, amely létrejön. Most természetesen, ahogy tanulták mechanikából, a rugalmas deformáció az összefügg a beton rugalmasság módussával, tehát az EC szorozva epsilon R-ként számítható maga, bocsánat, a feszültség és a deformáció között ez összefüggés. Tehát a rugalmas deformáció, amely létrejön ennek megfelelően, az nem lesz más, mint epsilon R egyenlő a szigma feszültség per EC. Tehát ez a rugalmas deformáció, amelyik létrejön ebben a vasbeton hasában. Mint említettem, a rugalmas deformáción kívül létrejön egy kúszási deformáció is, és a kísérletek azt mutatják, hogy ez a kúszási deformáció ez arányos magával a feszültséggel, és ha a feszültséggel arányos, akkor egy arányos rugalmas deformációval is. Tehát azt lehet mondani, hogy ezt a rugalmas deformációból számítható kúszás deformációt kapjuk meg, hogy epsilon phi az egyenlő lesz, az epsilon rugalmas szorozva egy tényezővel, amely tényező elvileg az időben lényeges dolog ebben a puszási modellben, amit a kísérletek igazolnak, hogy kétszer-háromszor akkora feszültséghez ennek megfelelően kétszer-háromszor akkora puszás tartozik. Ezt szokták úgy hívni, hogy lineáris puszás elmélet, vannak ezek szerint nem lineáris puszás elméletek is, amikkel nem foglalkozunk. De azt mondhatjuk tehát, hogy a puszás az nagyjából arányos a feszültséggel, arányos a rugalmas deformációval. Ez az, amit figyelembe kell vennünk. Fontos kérdés lehet, hogy maga a fénynek az értéke mitől függ. Tehát írjuk még azt, hogy a fé függ. És három tényező van, amit szeretnék hangsúlyozni. A függ a nedvességtartalomtól, a páratartalomtól nem erősen függ. A puszás nem mindegy, hogy belső térben van egy szerkezet, hogy nedves térben van, szabad téren van. Tehát nagyon erősen függ a puszás attól, hogy mekkora a páratartalom a nedvességtartalom. Tudni kell, hogy ez erőteljesen függ. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy függ a megterhelés időpontjától, mikor terheljük meg a vasbetont. Minél később terheljük meg a vasbeton, minél öregebb a vasbeton, vagy a beton, annál kisebb lesz ez a lassú alapváltozás. Tehát érdemes várni a terheléssel. Ez is az oka annak, amikor azt mondtam, hogy érdemes esetleg, ha ki is dalúzzuk a szerkezetet, alátámasztani, ne kapja meg a terhét teljesen, mert ezzel a puszási deformációkat nagyon tudjuk késleltetni, csökkenteni, hiszen később kapja meg a terhét maga a vasbeton gerendra. Tehát a második az az volt, hogy mikor terheltünk meg, ez erőteljesen függ, és a harmadik, amitől függ, hogy milyen sokáig van rajta a teher, tehát elve, ha végtelen sokáig van rajta a teher, akkor a maximális a puszási tényező értéke. Tehát ettől a három dologtól függ, páratartalom, kezdeti terhelés, terhelés hossza. Mekkora a maximális értéke ennek a fénynek, ezt úgy szokták hívni, hogy a fénynek a végértéke, vagy maximális értéke, ez függ a betonnak a szilárdság osztályában is, benne vannak a tipikus értékek a segédletükben. Durván azt lehet mondani, hogy ennek az értéke, tehát a puszás tényező végértéke, hogy a másfél és két és fél között van. Tehát másfél és két és fél között van az értéke, és ez egy nagyon nagy szám, ha belegondolnak. Ez annyit kell lenni, hogy ez másfél, két és fél, mondjuk kettőt veszünk ebből. Ha megterhelünk egy beton keresztmetszetet, az összenyomódik egyet, és rajta hagyjuk a terhet, akkor még kettőt össze fog nyomódni. Tehát háromszorosára fog menni a elmozdulás alapváltozás. Tehát ezt azt szeretném mondani, hogy hangsúlyozni, hogy a puszásnak hatása nagyon nagy, nem elhangolható, a puszás deformáció nagyon könnyen meghaladhatja a rugalmas deformációt. Ez egy olyan jelenség, amit muszáj figyelembe venni a vasbeton méretezésénél. A legegyszerűbb méretezési vagy számítási módot megbeszélnék a következő két percben. Írják fel, hogy közelítő számítás, puszás közelítő számítása természetesen. Közelítő számítás azzal a feltételezéssel, hogy a szigma állandó. Tehát közelítő számítás azzal a feltételezéssel, hogy a betonban a szigma állandó. Nézzük meg, hogy hogyan kapnánk a betonnak a teljes deformációját, tehát a teljes deformációt. Az ábra szerint úgy adódik, hogy a rugalmas deformáció plusz a puszási deformáció. Azt is megbeszéltük, hogy a puszási deformáció az úgy kapható, hogy a rugalmas deformáció szorozva fővel, ezt a megbeszéljük, az epsilon e rugalmas deformáció, szóval e plusz fi. Tehát a fi a puszási tényező, ha végtelen sokáig van rajta a teher, akkor ennek a végértéke. Ha ide beírjuk még az epsilon e helyébe, hogy szigma per e, szépen a következőt fogjuk kapni. Ez egyenlő szigma per ec, és hadd vigyem le ezt a szorzót alulra osztónak, tehát ez nem lesz más, hogy ec per zárójel más, mint a belső rugalmasság nullusa, osztva 1 plusz pi-vel. Ezt úgy szokták hívni, hogy a tartós terhekhez tartozó rugalmassági nullus, amelyik tartalmazza a lassulatlázadások hatását. Formálisan azt mutatná, hogy a betonfázis puhul emiatt, de nem puhulásról van szó, a beton viszonylag kemény marad, hanem ez a rugalmassági nullus, ez egy számítási trükkhöz kell nekünk, ezzel számolva a lehajlásokat, a lehajlásokban automatikusan megjelenik a betonnak a húzása. Tehát nem fog felpuhulni a beton inkább keményedik az időben is nem puhul, de mivel lassú alakváltozása van, ez a lassú alakváltozás a számításunknak ezt a trükkel lehet figyelembe venni. És bizony ez a rugalmassági nullus, az EC effektív, a fi az 2, akkor a hőidejű természetes rugalmassági nullusnak mindegy a harmada, tehát lényegesen kisebb. Látták ezt egyébként az első gyakorlaton, ahol egyszerűen követték a segédesnek a szabványnak a táblázatából, hogy mikor a rugalmasság nullus kell rövidei tervekre és tartós tervekre, ez az, ami emögött itt van. Még egy ábrát rajzolnék, hogy mi történik a húzással akkor, hogyha abba hagyjuk időben valahol a szerkezetnek a megkeverését. Az fog történni, hogy van egy pillanatnyi deformáció, felnőnek a kúszásnak megfelelően a deformációk a keresztmetszetben, és amikor a terhet elveszünk, vagyis nulla terhet húzunk létre, akkor nem nullára fog visszamenni a deformáció, tehát ez lenne a rugalmas deformáció visszafelé, tehát ennek az értéke, amit itt látunk, ez lenne egyszerűen a sigma per EC, tehát ennyit ugrik vissza a rugalmas deformációnak megfelelően, és amit itt alul látunk, ez nem más, mint az úgynevezett maradó deformáció. Ez azért nagyon lényeges, mert ezek a deformációk benne maradnak a szerkezetbe, és lehet látni, hogy ha megterhelünk egy gerendát, mondjuk egy komoly teherrel, és lehajjuk, és rajta hagyjuk egy darabig, és a terheket elvetítjük, hogy a gerenda nem nulla állapotba fog visszajönni, hanem benne marad valamikor a deformáció, és örökre benne marad magában a szerkezetben. A húzásnak a számítása nagyon-nagyon messzire vezet, magas építésben nem szoktunk többet tenni, mint amit én elmondtam, hídépítésben vagy ahol nagyon nagy jelentősége van, például hidaknál, ahol a hidakat mondjuk szerelik, ott nagyon lényeges, hogy a húzás magát nagyon fontosan számítsuk, ennél sokkal fontosabb modellek jönnek létre. Egy nagyon hírhet eset, amikor szerepelében a sajtóban, nem az eset, nem maga a hír, a nyugati pályadvarnál lévő hír, biztos ismerik a hidat, jártak arra felé. A szabadon szerelt vasbeton elemekből épülő híd volt, amit két oldalról szereltek, tehát két oldalról elemeket raktak hozzá, azzal a célral, hogy majd a végén összeér középen. Ez akkor voltam hallgatni, hogy ez épült egyébként, és nem végeztem, amikor ez épült. És a dologban az is vicces volt, hogy maga a szerkezet, amikor építették, ezt referencia szerkezeten szánta maga a gyártó, mert egyébként ez az építés volt teljes mértékben őrültség volt. Ezt a szabad szerelést arra találták, hogy ha nagyon drága az állványozás, akkor mondjuk egy folyó fölött, akkor szabadon szerelik a hidat. De 4 méter magasan nem tud drága mondjuk állványozni a szerkezetet. De mondom, ez referencia munkának szánták a város közepén, sikerült is a referencia munka, mert a hídnak közepén nem találkozott középen, hanem eltért egymásról. Úgyhogy meglehetősen egy botrány lett belőle, rosszul számolták a húzás alapvetően, és nagyon komoly szöktöréssel ért össze a szerkezet középen. Vissza kellett bontani a szerkezetet, és ki kellett egyenlíteni a végén, tehát nagyon-nagyon sok sebből értek maga a szerkezet. Arra azzal kapcsolatban mondom, hogy a húzásnak a számítása az nem egy egyszerű feladat, ez egy nagyon erős megközelített modell, amit magas építésben el szoktunk fogadni, és nem szoktunk ezen de bizonyos esetben száj fontos, nagyon jelentősége van. Azt mondtam, hogy két időben lejátszott alapváltozás van, az egyik a kúszás, a másik a zsugorodás. A zsugorodásnak az a lényege, hogy ez teljesen független attól, hogy milyen feszültség van a vastagon szerkezetben, ez a feszültségtől független, ez egy kémiai folyamat, és ennek az értéke durván azt lehet mondani, hogy 4/1000. CS chemical shrinkage, tehát egy kémiai folyamat következtében jön létre, S mint shrinkage maga a zsugorodás. A bizonyos esetekben a zsugorodás jelenlétele nagyon-nagyon lényeges, szóval beszélni még ebben a fél évben. Azt érdemes tudni, hogy ez a zsugorodási érték ez általában elegendő ahhoz, hogy a beton megrepedjen. Amikor látnak mondjuk egy pince falon, ilyen 80 cm megjelenő repedéseket, az tipikusan zsugorodási repedés, hogy zsugorodna a beton, amit valami gátol, és megrepedezik a beton. Tehát ez a zsugorodási érték általában elegendő ahhoz, hogyha gátoljuk az alapváltozást, akkor a beton szerkezet megrepedjen. Ennyit akartam elmondani közvetlenül a betonnak az időben lejátszódó alapváltozásáról. Van esetleg valakinek kérdése? Menjünk tovább, beszéljünk megint egész röviden csak a betonacélról, tehát a betonról beszéltünk eddig, beszéljünk most a betonacélról, tehát betonacél. Tipikusan háromfajta betonacél fordul elő vastagon szerkezetben. Van a lágya cél, ahol van egy karakterisztikus folyáshatár, egy feltérményedés, ez a normál lágya célnak a sigma epsilon diagramja. A betonacélokat általában hidegen alakítják, és hideg alakítás következtében megnyúl a szilárdsága. Tehát, és ez olyan lesz a sigma epsilon diagram, tehát ez a lágya cél, ami itt van, ez a hidegen alakított acél, ahol olyan lesz, hogy megszűnik általában a karakterisztikus folyás határ, a folyás létrejön. Tehát ezen a hidegen alakított acél, tehát lágya cél, hidegen alakított acél, tehát a normál betonacélok általában, és még egy rakni ide, a merevség alig-alig változik, ez a feszítő acél, nem arányos az ábra, ezért elnézést, ekkora az ábrám. A feszítő acél szilárdsága az tipikusan durván háromszor nagyobb, mint a normál betonacélé, és a ridegsége pedig fokozódik. Tehát lágy acél, hidegen alakított acél, illetve feszítő acél. Szerepelt a betonacél jele gyakorlaton, tehát a B500-as, és még vannak egyéb betűjelek, amivel nem kívánok foglalkozni. Az a lényeg, hogy a betonacélnak a jele az egyértelműen a betonacélnak a szilárdságára, ez ilyen jelű betonacélnál a betonacél karakterisztikus szilárdsága, ez igazából a Y, a yieldre, a folyásra utal, tehát ez a yieldnek a rövidítése. Tehát azt lehet mondani, hogy a folyás határ karakterisztikus értéke, ami itt szerepel, ez a folyás határ karakterisztikus értéke, az nem más, mint 500 newton per négyzetmilliméter. Tehát ez a karakterisztikus szilárdságot, de hasonló képű, mint a betonnál, nem a karakterisztikus szilárdsággal, nem a folyás határ karakterisztikus értékével számolunk, hanem a tervezési értékkel, ez FYD, amit úgy kapunk, hogy a folyás határ karakterisztikus értékét az acélra vonatkozó biztonsági tényezővel, ahhoz, hogy megkapjuk az egyezdeléket küszöbhöz tartozó értéket, mivel az acél sokkal kisebb szórást adat, ezért a biztonság is, amit figyelembe veszünk lényegesen, biztonsági tényező, amit figyelembe veszünk lényegesen kisebb, 1,15. Tehát ez mindig tízszer kisebb a szilárdsága, mint az acélnak. Talán nem felesleges, hogyha a továbbiakban röviden összehasonlítjuk, hogy a különböző építőanyagoknak milyen anyagi jellemzői vannak, azért is lehet ez lényeges, mert ez tájékoztat bennünket némileg arról, hogy mikor melyiket érdemes használni. Tehát föl fogok rakni különböző fajta építőanyagokat, indulunk az acéllal, és a következő mennyiséget fogjuk megadni, a sűrűség, a rugalmassági modulus, ez kilométeren per négyzetmilliméterben, a szilárdság érték newton per négyzetmilliméterben, a fajlagos szilárdság, és ezt össze tudjuk hasonlítani az acélra vonatkozó fajlagos szilárdsággal, tehát Fs per Os, majd mindjárt magyarázom, és lesz még egy nagyon hozzávetőleges ár is, hogy mekkora a szilárdságnak az ára, tehát fogok próbálni egy ilyen értéket is adni, és a következő anyagokat fogjuk megbeszélni, acél, beton, tégla, fa, és alul raknám a karbonepoxid, karbonepoxid. Ez utóbbi, ezt használják már építőanyagként is, de valószínűleg mindjárt találkoztak már karbonepoxival. Ma már a sílicekben is nagyon gyakran szerepel karbonepoxid, tehát karbonszálak epoxival beágyazva, de karbonepoxi mondjuk a vadászrepülőgépeknek a tipikus anyaga, tehát ez, de előfordult most már nagyon sok egyéb helyen is hidakat készítenek már karbonepoxiból. A többi anyag magáért beszél, tehát gondolom, hogy nem kell magyarázni. Nézzük a súlyát az anyagnak a rót. Ha az acélé 7,8 tized, tehát most kilogramm per több deciméter, azzal kezdve, hogy a beton lényegesen könnyebb ilyen értelemben, mint az acél, tehát ez 2,4-et írhatok ide a vasbetonra, 2,5-et szoktak mondani, ha nincs benne vas, nincs benne acél, akkor 2,4-et. A téglának a súlya olyan 1,6, tehát nem úszik a vízen, a fa az természetesen kisebb, mint a 0,6-0,8 fafajtától változik, és a karbonepoxié durván olyan 2. Tehát ezek a súlyok, térfogat súlyok, sűrűségek, amik itt szerepelnek. Nézzük a rugalmassági modulust. Az acél rugalmassági modulusa az 200, 210, 206, ízléskérdése, kérdése, a vasbeton szabály szerint 200, szabályunk van ez is. A beton, az mint mondtam, az durván 10-szer tovább, mint az acél, tehát a rugalmassági modulus olyan 15 körül van, a tégla mélységesen tovább, az érték olyan 4 körül van, tehát viszonylag puhának minősül. A fa nagyon érdekes, a fa rugalmassági modulusa nagyon hasonló a betonhoz, sok mindentől függ, ezek átlagértékek, amiket mutatok, és a karbonepoxinak a rugalmassági modulusa az közel van az acélhoz, mert nagyon erősen tud változni, tehát ez egy széles spektrum, ahogy ezek kialakulhatnak különböző gyártási technológiákhoz, ezek tájékoztató értékek csak. Ha megnézzük a szilárdságot, akkor a betonacélnak a szilárdsága az 500 körül van, a betonné olyan 40 körül, tehát megint egy nagyságrendi különbség van a kettő között. A tégláé az lényegesen kisebb, ilyen 10 körül van. A fa megint viszonylag közel van a betonhoz, tehát ilyen 40 körüli a szilárdsága magának a fának, és a karbonepoxinak a szilárdsága az meghaladja tipikusan az acél, ezzel raktam ide, tehát durván kétszer nagyobb a szilárdsága, mint az acélnak. Arra vagyok kíváncsiak, hogy adott kilóanyagból mennyi szilárd szabadságot lehet jutni, akkor érdemes megcsinálni ezt az osztályt, a szilárdság felsőség. Ez sajnálunk ebben az osztályban, de úgy, hogy mindent fajlagosítunk az acélra vonatkozóan, tehát acélra terakasztunk egy, és azt fogjuk nézni, hogy adott súlyhoz tartozó szilárdság szempontjából az anyagok milyen. Ha az acél lesz a viszonyítás alapú, a betonnál azért egy negyed durván, vagyis azt lehet mondani, azon a súlyhoz a beton lényegesen kisebb szilárdságot mutat, negyed annyit mutat, mint maga az acél. A tél, ami kevesebbet, ilyen 0,1 tizedet. A fa az olyan 0,9-et mutat, és a karbonetoxid 10-et. Nagyon jól mutatja ez a táblázat, hogy abban az esetben, hogyha a súly az kritikus, például egy vadászrepülőgépnél, akkor karbonetoxid fogunk alkalmazni, ami 10-szer jobb, mint az acél. Ha nem kritikus, akkor nem tudjuk látni, beton vagy egyebet. Nézzük az árat, a szilárdságnak az árát, mert nem esetén nyomó szilárdságot veszünk, és megint ezt a szilárdság árát viszonyítjuk az acélhoz. Nagyon durva értéket, tehát és változik igazából országról országra és napról napra, de durván azt lehet mondani, hogy a szilárdság ára az a betonra vonatkozóan mintegy tized annyi, mint az acél esetén a szilárdság ára. A tégla esetén ez durván 50%, fa esetén 0,2, és karbonetoxid esetén pedig 10. Ezek az értékek azt mutatják egyértelműen, hogy abban az esetben, hogyha nem kritikus maga a súly, hanem csak az árat nézzük, akkor a beton az egyik leginkább előkerülő építőanyag, ez a legolcsóbb építőanyag. A legdrágább ebből a karbonetoxid, tehát nem véletlen, hogy a repülőket építik ebből, és nem pedig a házakat általában. De ahogy elkezd a súly dominánssá válni, egyre inkább kerül elő az acél, vagy akár a karbonetoxid, mint építőanyag, amely ezen, tehát ahhoz fontossá válik a keresztmetszetnek a súlya is, a szerkezetnek magának a súlya is. Nem véletlen, és ebből következik, hogy mondjuk vonzmenében a legtöbbet alkalmazott anyag az a beton, illetve a vasbeton. Érdemes megbeszélni egészen véletlenül, hogy az évek folyamán, a történelem folyamán hogyan használták a vasbeton, tehát egy rövid történet átesedés, ami egészen röviden csak. Neveket fogok, vagy országokat fogok felérni, és neveket és hívszámokat egy-egy szó megjegyzéssel. A mindenképpen a görögökkel kell kezdeni, az ahogy mindig, tehát a régi görögök kezdjük a kőtanyaggal. Krisztus előtt 2000 körül már a krétaiak használtak mézhabarcsot, tehát mézhabarcsot használtak. Kötőanyagként a kövek között használtak mézhabarcsot, tehát Kréta, Krisztus előtt 2000 mézhabarcs, tehát mézhabarcs. A rómaiak leleménye, a kövezett római beton, ez Krisztus előtt 200 körül kezdték el alkalmazni az úgynevezett római beton. Tehát római beton. Ennek az a lényege, hogy a mézhabarcsba kevertek vulkáni hangot, és ennek következtében létrejött egy bizonyos fajta beton, amelyik a víz alatt is meg tudott kötni. Tehát a víz alatti kötés is lehetővé vált, és ez a római beton az, amit széles körön használtak a rómaiak az építéseiknél. A leghíresebb példája a római beton használatnak talán a Pantheonnak az épülete. Pantheon. Ami köz a kupolának a támaszt között egy 43 méter, és a kupola vastagsága kb. 1,6 méter. Ki az, aki látta már a Pantheon épületét? Ó! A rómaiak egészen zseniálisak voltak. Nem csak, hogy vékonyították befelé haladva ezt a 43 méteres kupolát, hanem kívül nehéz adalékot alkalmaztak, tehát nehéz köveket, és befelé haladva egyre könnyebb és kisebb szárcsák köveket, tufát, aminek a súlya egyre kisebb volt. Tehát azt lehet mondani, hogy a rómaiak mesterei voltak magának a betonalkalmazásának. A nem túl ismert, de a rómaiak használták a vasbetont is. Ez nem szokott furcsa módon ritkán szokták emlegetni, de a Klagenfurt közelében a rómaiak Krisztus után körülbelül 200-ból 100-ból Klagenfurt mellett feltártak olyan házakat, ahol a fűtéscsatornákat úgy fették le, hogy római betonból készült lapok készültek, és ez ilyen 80 cm széles fűtéscsatornák volt. De a római beton az eltörne, hogyha elhelyezik, és a római betonnak az aljára vas lapokat helyeztek. Ha úgy veszik, akkor ez már igazából volt, tehát pontosan azt használták ki, Klagenfurt mellett a fűtéscsatornák lefedésénél, hogy a beton, a római beton felvette a nyomást, a berakott acéllapot, bocsánat, vaslapot pedig fölvették magát a húzást. Tehát Krisztus után 100-ban igazából a rómaiak azok már alkalmazták a vasbetont is. De mondjuk ennek semmi képesen lehet mondani, hogy szíveskörűen elterjedt. A rómaiak levelénye az 1500 éve feledésbe ment, és a római birodalom összeomlása után igazából a beton 1500 évig nem alkalmaztak. A betonnak a megjelenése az Angliához köthető. E 1796-ban lényegében újra felfedezik a római cementet, újra felfedezik a római beton, vulkáni hamut kevernek a habarcsba, és ezzel egy megfelelő kőanyagot hoznak végre, tehát ez igazából a római betonnak az újra felfedezése. A nagyon nagy előrelépés az volt, erről biztosítani voltak, hogy a cementet előállították mesterségesen, ez az én nevéhez fűződik, 1824-ben a cementet mesterségesen kemencében előállította, és a cementégetés volt az, amely elindította annak a lehetőségét, hogy tömegben használjanak beton a következőkben, ami nagyon hamar be is következett. Tehát ezután indult el igazából a nagymértékű beton használat. Végig mennék ha nem bánják, egy 5 percet még a történeti átekintésen, és 15 perc után természetesen megadom, de 5 percet még beszélni a szünetről. Kik alkalmazták először magát a beton? Ez, ha oroszokat kérdeznek az oroszok, ha angolokat, akkor az angolok, franciákat, akkor biztos, hogy a franciák. Nagyon nehéz igazságot tenni, valószínűleg több helyen egyszerre kezdték el alkalmazni a vasbetont. Néhány francia példát írnék ide, aztán néhány angol példát, tehát francia. Az első név, amelyik ezt szokott jelenteni, a Monnier-nek a neve. És Monnier 1850 körül, ő egy kertész volt, egy virágtartó edényeknél egy cementből készített, cement, tehát betonból készített cserepeket, amiket abroncsokkal közbe fogott, majd megint egy betonétéget rakott rá. Tehát ezekre azt lehet mondani, hogy ezek vasbeton szervezetek voltak. Monnier nem a virágtartó edényéről lett híres, hanem az 1860-as évektől kezdve, 60 plusz, különböző vasbeton szervezetet hozott létre, tehát készített gerendát, ívet, lépcső, hidat, Talán egyetlen egy dolgot adnék itt a Monet-nek, ehhez 1875, akkor készült az első vasbeton híd, amit ő készített, tehát vasbeton híd is készült ekkor. Egy érdekes módon egy másik francia, Lembo, ő valószínűleg Monet-vel durván egy időben, 1848 között csónakot készített betonból, ez egy ferrobeton, szóval így nevezünk mai napon, de készült csónak, nem a tipikus alkalmazása igazából a vasbetonnak, de ez az első alkalmazása, és még egy francia nevet szoktak emlegetni, ez Cogné, aki 1853-ban az első betonházat elkészítette. Fogok majd képeket mutatni erről a fél évnek a végén, amikor ismétünk, de most nem töltem bele az időt. Tehát ez néhány francia név, amit szerettem volna mondani. Nézzük néhány angol nevet. Mit tettek az angolok? A Brunelnek a nevét szokták emlegetni. Brunel nagyon korán, 1832-ben nagyon sokat kísérletezett téglagerendákkal és téglaívekkel, aminek acélat erősített. Tehát ő igazából a vasalt téglát használta. Ha több habarcsot használt volna, az úgy a vasbetonnak a feltalálója, de igazából a Brunel az vasalt téglaszerkezeteket, vasalt falazatokat készített. A Wilkinson másik angol, az ő neve azért lényeges, mert az 1850-es években ő volt az, aki a mai értelemben vett valódi vasbetont már készített, 1850-től, tehát egy vasbetont készített, kísérletezett ezekkel, de nem publikálta az eredményeket, tehát nem volt ismert a közönség számára. És zárásul még két nevet, az egyik amerikai Hayat, tehát amerikai Hayat, aki 1870 körül, ő alkalmazott, az egyik első volt, aki a mai értelemben vett klasszikus vasbeton szerkezetet alkalmazott, oszlopot, gerendát, lemez, ő a mai értelemben vett elemeket belevitte, oszvassal, egyebben, egyebekkel, tehát az amerikai Hayat volt az egyik első, amely mai értelemben vett vasbeton elemeket nagyon hasonlóan, mint a maiakat tervezett, és vele gyakorlatilag egy időben, tehát alá lehetne rakni, szintén hasonló szerkezeteket hozott létre Henry. Aki, mint a névből látszik, francia volt, tehát azon a hasonló időben ezeket megtettem. Egyetlen egy magyar nevet említjük csak, egy kicsit későbbi, de Magyarországon viszonylag korán került a vasbeton. Zielinski Szilárd hozta be a vasbeton Magyarországra. Zielinski Szilárd. A 900-as évek elején, 1903-ban készült el a Szegedi Víztorony, ez egyik első szerkezete. Az első víztorony építése az a vasbetonból készültek általában, tehát a maga a Margit-szigeti víztorony is egy vasbeton épület. Van ez az önök kérdése? Én csak ott tényleg kezdetet tartunk, és a 19. századnak a utolsó harmadában
Coleman nevéhez fűződik, aki 1887-ben egy olyan modellt tett föl a rendszerűrelezésére, amelyikben elmagyarázta a húzott övnek a hatását. Ez nem egy ma már egy triviális dolog, így csináljuk 500 éve, de annak idején ez egy nagyon előremutató ötlet volt, és lényegében egy olyan számítást mutatott be, ahol volt egy húzott öv, és a betonacélban pedig felléphet egy valamilyen erő, tehát egy ilyen jellegű keresztrendszer kitaláltát végezte el. A mechanikailag a modellje Coleman-nek hibás volt, ugyanis ő önkéntesen feltételezett valamit, hogy milyen a demokratnak a vastagsága, ami teljesen ötletszerű volt, tehát nem volt az maga a modellje, de az a gondolat, hogy elhanyagolta a húzott betonöknek a szerepét, tehát nem vett figyelembe egyáltalán húzást a betonban, az tőle származik. Egy pár évvel később ezt továbbfejlesztette Tedesco. 1894-ben publikálta a munkáját, és ő mai szóhasználattal élt, azt kell mondani, hogy ő precízen nevezette a második feszültség állapotnak megfelelő modellezést. Nem így nevezték, de lényegében az ő modellje az a másik feszültség állapotnak megfelelő modellezés volt. És ezzel lényegében megoldották a hajlítási méretezését a vasbetonnak, és még egy nevet kell említenem, Mörsnek a neve. Egy német professzor volt, aki tulajdonképpen a vasbetonnak az általános elméletét végrehajtotta, az 1900-as évek után végzett nagyon sok kísérletet, publikált igen sokat, tehát hozzá az ő nevéhez fűződik a szisztematikus vasbeton elmélet felakítása, a nyírásnál fogjuk majd emlegetni a nevét, máig az ő nevezett eredményt használjuk a nyírás számításhoz. A Tedesco által levezetett második feszültség állapot képezte lényegében a vasbeton szerkezetek méretezését az 1900-as évek elejétől az 1950-es, 60-as évekig. Tehát majdnem 60-70 éven keresztül a második feszültség állapotnak megfelelően méretezték vasbeton szerkezeteket. Ma nem ez szerint állunk el, ma a harmadik feszültség állapot szerint méretezünk, és erről lesz szó a továbbiakban. Írjuk föl címet, ebben a harmadik fejezet. Vasbeton gerenda hajlítási teherbírása. Vasbeton gerenda hajlítási teherbírása. Vasbeton gerenda hajlítási teherbírása. Gondoljuk végig, hogy milyen alapfeltevések alapján lehet egy vasbeton gerenda teherbírását megállapítani, tehát kettő alapfeltevésekkel. A legfontosabb alapfeltevések szerepeltek a múlt órán. Azt mondtam, hogy ugyanazok az alapfeltevések, mint amit a gerenda méretezésnél mechanikából megszoktak. Ez az volt, hogy feltételeztek a sík keresztmetszetek elvé, tehát sík keresztmetszetek elve, ha valakinek tetszik Bernoulli-Navier hipotézis. Ezt hozzátettük, hogy igen-igen lényeges, hogy a beton és a betonacél együtt dolgozik, vagyis a nyúlásai adott pontban megegyeznek, tehát az epsilon S, a nyúlása, az ugyanaz, mint a betonnak a nyúlása, ha egymás mellett vannak, tehát nem csúszik meg a betonacél magában, a betonban, tökéletesen együtt dolgoznak. Ha történettel teherbírást akarunk vizsgálni, akkor értelmeztünk el egy naplát a történettel, és azt mondjuk, hogy a történettel szempontjából két vizsgálatot fogunk elvégezni, tehát történettel szempontjából két lehetőséget fogunk vizsgálni. Az egyik lehetőség ez az, hogy a beton megkönyve, ez az A lehetőség, igen, hogy a beton megkönyve, az epsilon C, az egyenlő az epsilon C U-val, tehát azt mondja, hogy a beton megkönyve először, majd mindjárt az epsilon C U. A másik esetben, a másik lehetőség az az lenne, hogy az acél elszakad a keresztmetszetben, tehát az acél szakad, és ezt kellene is látni, acél szakad. Lehet másfajta tüzelmétel is, tehát ezért szeretném hangsúlyozni, hogy ezek is értelmezések, hogy csak ezeket a vizsgálatokat hogy végre, amikor a determinás vizsgálatot elvégezzük. Ide tartozik még az is, hogy értelmeznünk kell a modern szempontjából a beton és a betonacél szigmátoron diagramját, amely sem a kisztán szerepel már magában a felhőzött táblázatban is, de megadom most kicsit nagyobb a kirajzolva. Ha itt van a betonnak a összenyomódása, itt pedig a szigmája, hogy egy furcsa beton szigmátoron diagramot veszünk figyelembe, azt mondjuk, hogy a beton szilárdsága FCD, amit figyelembe veszünk, egy darabig a beton egyáltalán nem lesz felnyomás, majd egy ugráson a szignáción diagramban, és nem a konstans nyomást vesz föl. A maximális összenyomódása a betonnak az epsilon C U, amely 3,5 erkelék, és ennek az ugrásnak a helye ez 0,2 ezrelék. Ez annyit jelent, hogy a kitöltöttség ennek a diagramnak, tehát ennek a hossza, ha kettő arányát megnézzük, az 0,8 ezrelék, tehát ebből a két számból ez adódik. Mondhatják azt, hogy ez a szignáción diagram teljesen abszurd. Ilyen nincs, hogy hirtelen váltás van a beton viselkedésében, egy darabig nincs benne feszültség, aztán végig. Ez így is van, igazuk van, hogy teljes mértékben abszolút, a valóság nem ilyen. A kérdés csak az, hogy a modell az alkalmas-e a valóság leírására abból a szempontból, amiről kérdezzük. És jelentőben nem azt kérdezzük, hogy mennyi adott pontban a betonnak a feszültsége, mert ez tévedni fog ez a diagram, csak annyit kérdezünk, az a fontos számunkra, hogy mekkora a keresztmetszet teherírása. És látni fogjuk, a gyakorlaton majd példát is fognak arra látni, hogy igazából az, hogy esetleg itt egy komplikáltabb diagramot veszünk fel az elején, de végeredmény szempontjából mindegy. Tehát ez ebben a zónában jól működik, ebben a zónában nem, de ez a közelítés, amit fölveszünk, ez a keresztmetszet teherírása szempontjából megbízható jó eredményt ad. Tehát ezt fogjuk használni az úgynevezett harmadik feszültség állapotban a betonnak a vizsgálatával. És végül az acélnak a szignáción diagramja pedig rugalmas képlékeny lesz, tehát ilyen lesz a szignáción diagram, ez lennék a szigma S, ez itt az epsilon, ennek az értéke ez nem más, mint az F, Y, D, ahogy azt az úr elején megbeszéltük. És húzásra, nyomásra a mai betonacélok tipikusan azonos értéket adnak, tehát ennek az értéke az mínusz F, Y, D lesz. Tehát ezek lennének az alapfeltevései, sikeresztettek elve, együttolgozás, definiáltuk a történetet, és a két anyagtörvény, a betonra illetve a betonacél az anyagtörvény, és ezek után nekifoghatunk annak, hogy a tényleges mérkezését a keresztmetszetben elvégezzük. Vissza szeretnék utalni az elsőrán felrajzolt diagramra. Foglalkoztunk korábban első-második feszültségállapotnak megfelelő viselkedéssel, amivel ma foglalkozunk, az ez egyedüli pont, amit ki szeretnénk számolni, hogy mekkora lesz a keresztmetszet teherbírása. Ezt az egy pontot keressük, ezekkel a feltételezésekkel, hogy mekkora a nyomatéki teherbírása a keresztmetszeten. Tehát a múlt órán foglalkoztunk, hogy viselkedünk a kicsi terhekre, nagyobb terhekre, a vasbeton gerenda, azzal foglalkozunk, hogy mekkora a teherbírás értéke a gerendának, ez az egy ponttal. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a hajlított Mosbekon gerenda keresztmetszete az Allegh kengyelből, a kengyelemből elhelyezett acélokból. Szerepelt már gyakorlaton is, hogy első lépésben ebből a szerkezetből egy egyszerűsített szerkezetet hozunk létre, és szeretnénk egy olyan szerkezetet kapni, amely viszonylag egyszerűvé teszi magát a számítást. És úgy szoktunk eljárni, hogy azt mondjuk, hogy a Bekon keresztmetszet kontúrját megtartjuk, a hajlítás szempontjából a kengyelettel nem törődünk, majd fogunk foglalkozni a kengyelettel néhány hét múlva. Tehát, hogy a kengyelem a keresztmetszetben az nem izgatott bennünket. A keresztmetszet alján lévő húzott vasak, amik a húzőröket fölveszik, azok megjelennek, de a kitérjelésükkel nem foglalkozunk, olyan, mint hogy el lenne kenve egyenletesen az acélbetétek, el lenne kenve, ezt csináltuk gyakorlaton is már a múlt héten. És a nagyon vékonyak ezek az acélbetétek, mondjuk csak azért helyeztük elő, hogy egybe tartsuk a kengyelezésnek, hogy ne hatogjon le a széle, ezek 20-as vasak, 25-ös vasak, ezek 8-as vasak, akkor ezeket szerelővasnak tekintjük és nem veszünk figyelembe. Fogunk erről még beszélni, hogy mikor anyagolható fel ezek a vasak, most fogják azt tudom, hogy szerelővas, nem törődünk bele a számításra. Azt lehet mondani, hogy ebből a keresztmetszetből kapunk egy olyat, a keresztmetszetnek adott a vény szélessége, ki lehet számolni, hogy gyakorlaton megtettük, hogy milyen lesz az acélok súlypontja a nyomott felső szélső száltól, ezt D-vel jelöljük, és ez a hatékony vagy hatásos magassága a keresztmetszetnek. És ezzel az egyszerűsített geometriai modellel fogunk tudni magának a keresztmetszet mérkezésének. A gerendát vizsgálunk, tehát a vizsgálathoz azt mondjuk, hogy van egy gerendát, amire hat egy valamilyen teher, a gerendában van alul egy acélbetét, tehát valahol van benne egy acélbetét, és igazából mi a gerendának egy keresztmetszetét egy vékony sávját, ha tetszik, szeretnénk mérekezni. Ennek a teherírásnak szeretnénk meghatározni. Ez az, amivel a továbbiakban foglalkozni fogunk. Azt mondtuk, hogy a síkkeresztmetszetet elvetteni áll, és kétfajta tömpont el lehet. Tegyük fel az első tömpontot, vagyis a nyomott acélbetét fog tönkre menni. És nézzük meg, hogy ebben az esetben hogyan is történne a keresztmetszet méretezése. Tehát itt van az elvágott gerendám, erre hat egy nyomaték, és ennek a nyomatéknak megfelelően azt mondjuk, hogy a keresztmetszeten belül létrejönnek epsilon ábrak, és abban az esetben, hogyha az epsilon ábra az a töréshez tartozik, nagyon lényeges, tehát olyan epsilon ábrát rajzolunk föl, ami a döntemetethez tartozik, és azt mondjuk, hogy az A eset áll belül, vagyis a beton megy először tönkre, A eset áll fönn. A beton megy tönkre először, akkor a epsilon ábra olyan lesz, hogy ez a pontja, ez nem lesz más, mint epsilon C. Tehát így megy tönkre a keresztmetszet, így egészen biztos epsilon C újjon létre, mert ez döntemetelnek a definíciója, kimerül a betonnak a teherhívása. Nézzük, hogy milyenek lesznek a feszültségek, amik működnek erre a keresztmetszetre, milyen feszültségek fognak működni erre. Azt mondjuk, hogy ha ezt a nyomószóna magasságot, ezt a x-el jelöljük, akkor erről az ábrából tudjuk leolvasni, hogy mekkora feszültségek lépnek fel a betonban. Az epsilon c nál FCD, 0,2 és FCD, ezzel akkor így 0 feszültség lép föl. Tehát ha ide rajzolod, hogy itt lép föl a 0,2, akkor azt mondhatjuk, hogy a betonban fellépő nyomás az itt fog létrejönni, hogy FCD nyomás jön létre, és ez a magasság nem idáig, ezt jelöljük, hogy a XC magas Ezek a belső erők, ami a külső M-nyomatékot egyensúlyozni fogják. Mekkora az XC? Ha meggondoljuk, hogy az XC az ehhez a magassághoz tartozik, az X pedig ehhez a magassághoz, és megnézzük itt ezt az epsilon ábrát, akkor ebből automatikusan az adódik, hogy az XC per X, tehát aránypárból, ez úgy irányul ehhez, ahogy ez az érték logaritmus epsilon C arányít az epsilon C múhoz. Tehát az logaritmus per epsilon C mú per epsilon C mú. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az XC a nyomozóna magassága az 0,8x, vagy ez átrendezve az X érték, az nem más, mint 1,25xc. A feladat, hogy a feltételeztük törési állapotban egy ilyen szigma ábra, erő ábra jön létre a keresztmetszetben, a feladat az az, hogy meghatározzuk, hogy mekkora az ehhez tartozó teherbírás. Gondoljuk végig, hogy ebben a számításban mit lennének az ismeretlenek, és mit lennének az egyenletek. Ha megnézzük a keresztmetszetet, azt mondjuk, hogy abban az esetben, hogyha az X-et megadjuk, akkor ismerjük az epsilon-t, az ismeretlenként időrakatjuk, hogy az X ismeretlen, és a másik ismeretlen az egészen biztos az MRD lesz, ezt keressük, ezt szeretnénk meghatározni. Tekintettel arra, hogy az X és az XT össze van kötve, bár ezt is tartottam ismeretlennek, a későbbi számítás szempontjában kettőnk, ha ismeretlennek az XT tartjuk meg, az X és az XT össze van kötve, tehát mindegy melyikre választjuk, de ezt is a számításunk, ha az XT választjuk. És ismeretlenül. Nem beszéltem még a betűjeletről. Miért MRD-vel jelöljük a teherbírás értéket? Az R az egy angol szó rövidítése, resistance, ellenállás. A D pedig a D mint design tervezésre utal. Azt lehet mondani, hogy precízen fogalmazva az MRD az a nyomatéki teherbírás tervezési értéke. MRD a nyomatéki teherbírás tervezési értéke. A hagyományos magyar szóhasználat erre azt mondja, hogy határnyomaték. Tehát határnyomatéknak nevezik a magyar műszaki köznyelvet precízen. Ez a nyomatéki teherbírás tervezési értéke, amit meg kell határozni. Ezek az ismeretlenek, és mit lennének egyenletek? Ugyanúgy, ahogy első-második feszültség állapotban szerepel gyakorlaton, ezek párhuzamos síkbeli erők, aminek az egyensúlyát vizsgálni kell. Párhuzamos síkbeli erők esetén két egyenletet lehet figyelembe venni. Van egy betűbeti egyenlet, és van egy nyomaték egyenlet, és a két egyenletből lehet előleg a két ismeretet meghatározni, ahogy azt a továbbiakban meg fogjuk beszélni. Magára az ábrára adjunk rá még egy jelölés. A beton feszültségből keletkező erőt jelöljük NC-vel, az NC erő, a betonnal fellépő feszültség eredője az NC, és a betonacél és a betonban felépő erő eredőjének a távolságát jelöljük Z-vel. Z-t szoktuk hívni, hogy a belső erő karja. Z lenne a belső erő karja. És ezek után megbeszéltük, hogy általában mit kell csinálni. Konkrétan hajtsuk is végre az egyenletek felírását, és a folyamatos meg az egyenleteket. Induljunk ki a egyensúlyi, viszintes egyensúlyi egyenletből, amelyik úgy nézi ki, hogy a betonban fellépő erő az egyenlő az acélban fellépő erővel, tehát induljunk el ebből a betonban egyenletből, és próbáljuk meg ezt fölülni. keresztmetszet szélessége b, a feszültség fc b. Tehát azt mondhatjuk, hogy xc szer b ez a terület, szorozva fc b, ez adja a betonban fellépő erőt az nc. Ez lesz egyenlő az acélban fellépő erővel, amelyik az acél keresztmetszet területe szorozva a betonacélban fellépő feszültség a sigma s. Tehát ez lenne az első egyenletünk. Erre fogunk még a későbbiekben hivatkozni, csak egy csillagászatot visszahivatkozni erre az egyenletre. Ez lenne az egyensúlyi vízszintes vetületi egyenlet, a betonacélban lévő erő, ugyanannyi, mint a betonban fellépő erő, hiszen csak külső nyomaték hatvonalra keresztmetszetben. Nézzük a nyomaték egyenletet. A nyomaték egyenlet bárhova írható, jelen esetben így írjuk föl a nyomaték egyenletet a húzott acélok súlypontjára. Nem kötelező mindegyik, de ide fogom írni az egyenletet, erre a pontra fogom írni az egyenletet, ide fogom az egyenletet felírni, erre a pontra írni magát az egyenletet. Tehát ide rakom, erre a pontra írni. Nem feltétlenül kéne odaírni az egyenletet, de oda fogom írni. Ez lenne a másik egyenlet, amit az egyenletet lennünk. Az egyensúlyból azt fogadunk, hogy megkapjuk a nyomatékot, tehát ezt a nyomatékot fogjuk megkapni, ahol a nyomatékot pici helyet hagyjuk, az egyenlő lesz a betonban fellépő erő, amit az előtt felírtunk, ezt lemásolhatunk, de ez XC-szer, B-szer, FCD, tehát ez lesz a betonban fellépő erő az NC. És meg kell szóroznunk a belső karjával a Z-vel, amelyik ez a távolság D, ez pedig XC, akkor ez D-XC-vel 2. Tehát szorozva D-XC-vel 2, ez lesz a belső karja a Z. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a felvett epsilon ábra olyan, hogy a beton éppen törési állapotban van. Ebből azt következik, hogy ez a nyomaték, ez nem egy tetszőleges nyomaték, amelyik fellép a keresztmetszetben, hanem ez a nyomaték, ez maga a keresett határnyomaték, az MRD. Ez teherírásnak tartozó nyomaték az MRD, amit ilyen módon meg lehet határozni. Jó. Majdnem készen vagyunk, tehát fölírtuk mondhatsz egyenleteket, és az a kérdés most, hogy hogyan lehet meghatározni ezek után a két ismeretet, a tükszét és az MRD-t. Problémát az okozza, hogy nem tudjuk az acélfeszültséget. És acélfeszültség kétféle lehet, ha megnézzük az acélnek a szignálszám diagramját, az acél vagy képlékenyen, hogy epsilon d az érték, vagy pedig nyugalmas marad. A szigma eset nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy melyik szakaszra esik, az acél folyás állapotban van-e, epsilon d, vagy pedig nyugalmas állapotban van. Nem tehetünk más, úgy feltételezünk valamit, és tételezzük föl azt, amelyik a tipikus eset, amelyik gyakran fordul elő, ez lenne az A1, ugye A, ezt így veszük a tőkemendel, az A1, azt mondom, hogy tegyük fel, hogy az acél folyási állapotban van, ami úgy írható, hogy a sigma s egyenlő f y d-vel. Hogy tényleg folyik az, hogy ne vizsgáljuk, egyébként tegyük fel a folyási állapotban a acél, és nézzük meg, hogy ebben az esetben hogyan tudjuk meghatározni a keresett mennyiségeket. Nézzük az első egyenletet. Az első egyenlet az annyiban módosul, hogy a szigma esélyben megint a epsilon d, tehát azt mondjuk, hogy az xc-szer b-szer fcd az nem lesz más, mint as-szer epsilon d, és ebből az egyenletben jelentően a nem szerepel más is lehet én, mint az xc. Tehát ebből az xc fel tudjuk írni. Tehát xc egyenlő a is rendezem as-szer epsilon d per b-szer fcd. Tehát megvan a nyomult zóna magassága ebből az egyenletből. Utána előveszik a másik egyenletet, a le se írom újra, csak utalok rá, a másik egyenletet, azt meg tudjuk oldani, tudjuk számolni, nem szerepel benne ismeretlen, tisztét ismerjük, igen, meghatározható, tehát ilyen módon meg tudjuk határozni a határnyomatékot. Ez a tipikus viselkedése a vastagon szerkezetnek, tehát ha szerencsénk van, akkor azt mondhatjuk, hogy ez adja meg a szerkezetnek a viselkedését. Ezt modellezni, ez nagyon egyszerű példa, ez egy beton, ami fával van modellezve. Azt mondtuk, hogy berepel a keresztmetszet, és ez úgy van a berepelésre hozva, hogy eleve hasábúval van összerakva, és a repedés automatikusan megjelenik ebben a vasbeton keresztmetszetben. A húzott acélok, azokat, ez a gumiszalag a polipal helyettesítettem, lényegében a viselkedése a vasbetonnak borzasztóan, mert azt mondjuk, hogy fellép egy húzvegy az acélban, fellép egy nyomás a betonban, és a kettő egyensúlya adja meg a keresztmetszet teherbírását. Tehát nagyon egyszerűen modellel számoljuk a teherbírást. Ez az oka annak, hogy öreg mérnökök fejlettének számolni nagyon gyakran vasbeton teherbírást, tehát nagyon egyszerűen meg lehet becsülni a teherbírást. Ezt a modellt kell végigmondani, hogy mit vesz az acél, így működik a beton, az a két egyenletben szövetlen egyébként a távolban. Ez nagyon nagyon viselkedés. Jó, nézzük meg, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha az acélbetéte nem folyik. Tehát nézzük meg, ez mondja az A2 eset. Tegyük fel, hogy az acélok rugalmas állapotban vannak. Tehát tegyük fel, hogy az acélok rugalmas állapotban vannak. Ez annyit jelent, hogy ha rugalmas állapotban van, felírom figyelt, hogy acél rugalmas. Vagyis ez azt jelenti, hogy a sigma S, az acélban fellépő feszültség, az ES szorozva epsilon S-sel. Tehát ezt kellene megnézni, hogyan tudjuk meghatározni ebben az esetben a nyúlások a keresztmetszet teherbírását. Ide rakom még erre az ábrára, hogy ez az érték, hogy az epsilon S lemutatna az ábráról az acélnak a nyúlását az epsilon S. Tehát ez az, ami ebben az egyenletben megtalálható. Írjuk tovább ezt az egyenletet. A epsilon S a felső ábrát hasonló háromszögéből lehet kifejezni. Ha megnézzük azt az ábrát, akkor azt mondjuk, hogy epsilon S az úgy kaphat, hogy az epsilon C úgy. Tehát a nyúlás a felső pontban, az ha elosztjuk X-el a felső távolságot, és elosztjuk minus X-el, akkor megkapjuk a kettőmes értékét. Tehát D-X per X, tetszik hasonló háromszöget, a felső ábrából meg lehet határozni, mekkora a nyúlás a betonacélban. Ha tudjuk a nyúlásokat, akkor a nyúlások alapján fel tudjuk írni a feszültségeket, tehát írjuk most a szigma S feszültséget, az előző képletbe kell lehelyettesíteni. Ide az epsilon S még beírjuk, ez lesz epsilon S ES szorozva epsilon C U, és szerepel a D per X, ezt leírom. A másik tagként szerepel az X per plusz, amit egy, tehát lesz mínusz ES szer epsilon c u szorozva mínusz x per x-szel, ami 1. Tehát ez lenne a sigma s-nek az összefüggése. Ebben az összefüggésben, most kívül be az összefüggés, ami fönt látszik, hogy az x az 1,25% xc. Tehát ez tovább egyenlő. Es szer epsilon c u per 1,25 szor d per xc mínusz epsilon es szer epsilon c. Ebben a képletben szerepel az i és epsilon c, de ezeknek az értékeit a korábbiakban megadtuk. Tehát azt mondhatjuk, hogy az i es az nem más, mint 200-szor 10 a harmadikon newton per négyzetmilliméter, az epsilon c unak az értéke pedig nem más, mint 3,5 ezrelék, ami 3,5-szer 10^3. Tehát ezt a két számot be lehet helyettesíteni ebben a képletbe, és ha behelyettesítjük, akkor egy konkrét képletet tudunk kapni a sigma s-re, azt mondjuk, hogy ezek szerint a sigma s képlet szerint a következő lesz, behelyettesítve ezt a két számot, lesz 560 per xc szor d mínusz a másikat könnyen tudjuk ellenőrizni. A 200 szor 3,5 az nem más, mint 200, tehát mínusz 200. És nagyon vigyázzunk, ha számoljuk az acélfeszültséget, mivel egy dimenziós számot egyesítünk be, ezért ennek a dimenziója szigorúan newton per négyzetmilliméter, tehát ilyen formában kapjuk ezt az összefüggést. Mondhatjuk, hogy készen is vagyunk, tudjuk az acélnak a feszültségét, de egyszerűsítjük még úgy a számítást, hogy bevezetünk egy nagyon fontos új paraméter, ez a bevezetési paraméter, ezt cc-vel fogjuk jelölni, és értelmezzük, hogy xc per d, és mivel xc a nyomozóna magassága, a cc a nyomozóna relatív magassága, ez egy dimenziótlan szám. Azt mutatja meg, hogy a keresztmetszet hány százaléka van nyomva igazából. Ez csak egy jelölés. Ha ezt a jelölést bevezetjük, akkor ez a képlet a következőképpen mutatja, hogy sigma s 560 per cc mínusz 200. Levezettük az összefüggést, ha valaki emlékszik rá, az jó, de benne van a segédletünkben, tehát azt kell igazából tudniuk, hogy rugalmas esetben számítani kell az acélfeszültséget, tudni kell, hogy hol szerepel az összefüggés magában a segédletben. Jó, ha levezettük most a sigma s-nek az összefüggését, nézzük, hogyan működnek az egyenletek. Nézzük a betűbetű egyenletet, úgy fog kinézni, hogy xc-szer, b-szer, fc egyenlő as-szer sigma s, ahol a sigma s-nek a képlete itt látszik, 560 per xc-szer d mínusz 200. Ez az egyenlet ismeretlenként megint csak az xc-t tartalmazza, másodfokú xc-re nézve, de megoldható. Tehát azt mondjuk, hogy ebből a másodfokú egyenletről meghatározunk az xc-t. Így, ha az xc rendelkezésünkre áll, akkor a nyomaték egyenletről változatlanul, tehát nem is írom újra, a nyomaték egyenletből meg tudjuk határozni a határnyomatéknak az értékét. Tehát azt mondjuk, hogy a számítás egy kicsit komplikálódott, megkerülni másodfokú egyenlet, de egyébként ugyanúgy végrehajtható, mint ahogy ezt az előző értelmes tettünk. Egy kérdésre kell válaszolnunk, melyik számítást kell végrehajtani? Folyik az a cél, vagy nem folyik az a cél? Tehát erre a kérdésre kell még válaszolnunk, hogy mikor folyik az a cél. Hiszen a számítás két esetben nyilvánvalóan más értéket kell adni. Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Próbáljuk meg végig gondolni a viselkedését magának a keresztmetszetnek. Fönt van ugye az epsilon c, nincs mese, és azt mondjuk, hogy ha olyan az epsilon ábra, hogy az x az viszonylag nagy, tehát viszonylag nagy az x, akkor az epsilon s értéke viszonylag kicsi lesz. Ha viszont az x érték az viszonylag kicsi, akkor az epsilon s értéke viszonylag nagy lesz. Tehát itt látszik az x, és itt lehet beolvasni az epsilon s, az epsilon s. Tehát azt lehet mondani, hogy ha x vagy xc kicsi, ebben az esetben a sigma s az epsilon d lesz. Ha az x vagy az xc nagy, akkor a sigma s az kisebb lesz, mint az epsilon d rugalmas állapotban lesz. Nyilvánvaló, hogy a kettő közt lesz egy határeset, lesz egy pont, amikor éppen a képlékeny állapot határán van a cél, és ezt úgy tudjuk elkapni, ezt a pontot, amikor a képlékeny állapot határán van, hogy azt mondjuk, hogy kiszámoljuk a feszültsége rugalmas állapotban, de azt mondjuk, hogy ez a feszültség, tehát újraírom ezt a képletet, tehát a határeset esetén, hogy mi van egy feszültség, az 560 per cc minusz 200, de azt mondjuk, hogy keressük azt a speciális esetet, amikor ez a feszültség éppen eléri az acél képlékenyedési epsilon d, a sarokpontjáról érjük a sigma epsilon diagramot. Ezt a speciális esetet, amelyik között határhelyzet tartozik az x-nek, határhelyzete a színnek, és a cc nullal fogjuk jelenteni. Tehát amikor éppen az acélfeszültség elég az acélképzéséhez. Ebből az összefüggésből ki lehet fejezni a cc null. A cc null ezek szerint egy egyszerű átszorzással adódik, és azt jelenti, hogy nem lesz más, mint 560 per 700 plusz epsilon d. Ha tudjuk ezt az értéket, már pedig egy betonacélhoz egyértelműen hozzárendelhető ez az érték, el tudjuk dönteni, hogy az acél folyik vagy nem folyik. Például a B500-as acélnál a CC0-nak az értéke relevans segédletben 0,49, gyakorlatilag 0,5, tehát fele nyomott a keresztmetszet nem, akkor van éppen a határán annak, hogy a betonacél folyik vagy nem. És összefoglalóan azt lehet mondani, hogy ha méretezni szeretnénk, ha cc, amelyik ugye a cc-per d-kintból értelmezve, az kisebb, az cc null, akkor a sigma s az egyenlő epsilon-vel, az acél folyik, ha cc az pedig nagyobb, mint a cc null, akkor pedig a sigma s az így számítható, ott van 560 per cc minusz 200. És adott esetben azt döntjük el, hogy a kettő közül melyiket kell alkalmazni, hogy az egyenlőtlenség minden alakuljon. Nem tudunk az elején, az egyszerű esettel kezdünk, és azt kapjuk, hogy a szerkezetben feltételeket nem áll fönn, akkor az állásokat látjuk, hogy még egy mondatom van hátra. Eddig, amit megbeszéltük, az áleset, amikor a beton egy tőke, van a B-eset, az acélnak a szakadása. Az acél szakadása, az mechanikailag egy reális eset, figyelembe is kell venni. Szerencsére magas építési szerkezeteknél tipikusan nem kerül elő, ugyanis mindig van tipikus mennyiségű acél, a keresztetlen minimális acélvető mennyiségűről fogunk beszélni, ezért ez az állapot nem szokott létrejönni, nem is kell vizsgálnunk magas építésben, vízépítési mintának annyi kerülhet, hogy ez a mértékadó vizsgálat az acél szakadása. Ezen a fél évben, bár tudjuk, hogy mechanikailag is, hogy nem tudjuk, hogy igazából nem is jó